Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Igen. Jó. És természetesen nem a zene indul el ilyenkor, nem, hanem a beszélgetés.
Így is van. Állandó szakértőnkkel, dr. Magyar Csaba Oklövös adószakértővel, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatójával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na már bearangoztuk, hogy dubajozni fogunk, persze nem úgy, ahogy a celebritások, vagy ahogy az elhíresült, ugye?
Vagy akár úgy is.
Vagy akár úgy is, igen, hanem megnézzük, hogy Dubajban mi újság, milyenek ott a pénzügyi vállalkozási feltételek, és hát izgalmas lesz a beszélgetés, ugye veled itt a stúdióban, de egy helyszíni tudósítónk is lesz kint, nem a miénk, a Crystal Worldwide, az ottani dubai irodátoknak a vezetői jogtanácsosát, dr. Kaposi Gergelyt is hívjuk majd a beszélgetés második felében, úgyhogy nagyon komoly képet fogunk adni a hallgatóknak Dubajról. Na hát először is ugye érdemes azt megemlíteni, hogy belengedték az Egyesült Arab Emírségekben, hogy ezentúl 100%-os külföldi tulajdonba kerülhetnek az ott létrehozó vállalkozások, de hogy ez miért fontos, miért izgalmas, vagy legfőképpen mi volt eddig? Milyen típusú cégek működhettek az emírségekben?
A környékbeli országok is, köztük az emírségek is arra rendezkedett be, hogy lehetőség szerint semmilyen komolyabb vállalkozásban ne legyen túlsúlyban a külföldi tulajdon, de egy elég speciális rendszert alakítottak ki, ugyanis vannak náluk az úgynevezett mainland companies, amit én nemzeti cégnek szoktam nevezni, ahol egész egyszerűen maximum 49%-ban lehet külföldi tulajdonos, és 51%-ban mindig egy helyi emberre van szükség. Viszont ugye ebből kifolyólag a nyereségnek a felosztásával problémák lehetnek, hiszen ugye akár 51%-ra igényt is tarthatna a helyi tulajdonos, szavazati jogokról nem is beszélve. És volt egy áthidaló megoldás, egy úgynevezett ilyen muhabara megállapodása, próbálták így az osztalékot eltéríteni, de hát érthető okokból ezért a sária jog alapján a külföldieknek nem annyira tetszett ez a típusú megoldás, viszont mégis szerettek volna külföldi tőkét behozni az országba, ezért kitalálták, hogy létrehoznak szabadkereskedelmi zónákat, az úgynevezett free zónok, és azon belül már lehetővé tették, hogy 100%-ban legyen külföldi tulajdonú vállalkozás, hiszen gondoljunk bele, hogy egy nagy IT cég oda megy az emírségekbe, 200-300 embert alkalmaz, szeretnék, hogy oda jöjjön, de érthető okokból az a cég se fogja azt mondani, hogy hát belemegyek abba, hogy 51%-ban helyi legyen a tulajdonos, és ezért alakították ki ezt a rendszert, illetve van még náluk egy offshore cégforma is, ami helyben nem végezhet tevékenységet, de az eléggé kikopóban van, és a helyiek sem szeretik, tehát a közeljövőben várható, hogy azért ott majd változások lesznek. De tulajdonképpen ennek az egész rendszernek a lényege az az, hogy ezentúl ezeknél az úgynevezett tisztán helyi cégeknél is lehetővé szeretnék tenni, hogy teljes mértékben külföldi tulajdonba kerüljön, ami azért egy nagy változás, mert azt lehet mondani, hogy megnyitja teljes mértékben a gazdaságát.
Igen, ugye itt említetted ezeket a free zone cégeket, ott sem lehet akármit csinálni, ilyen engedélyezett tevékenységek, tehát van egy kör, amit...
Eleve ugye ez fizikailag szigorúan körül van határolva, ami azt jelenti, hogy lehet maga egy épület is egy free zone, vagy egy egész körzet, és az adott emírségnek a vezetője az adott free zone-nak különleges engedélyeket adományoz, és innentől fogva gyakorlatilag a saját jogszabálya alapján állam az államban működési rendszer alakul ki.
Ja, és ezek is lehet általánosságokról beszélni, hogy milyen típusú tevékenységek engedélyezettek, hanem mindenhol ez egyedileg, tehát utána kell nézni egész egyszerűen.
Így van, ennek van egy listája, viszont azt tudni kell, hogy csak engedély alapján végezhetik a tevékenységet, bár azért inkább itt formálisan szokták ezeket az engedélyeket kiadni a cégeknek, tehát alapvetően kérni kell, fizetni kell érte, meg valamikor üzleti tervet kérnek, de alapvetően el szokták fogadni, illetve ami még fontos, hogy az adott szabadkereskedelmi zónában rendelkezni kell valamilyen irodahelyiséggel annak a vállalkozásnak, hát nem titkoltan azért azt a sok felépített ingatlant szeretnék ilyen módon is kihasználni, hogy stabilan legyenek bérlők ezekre az irodaépületekre, illetőleg a helyiségekre. Viszont ami még nagyon érdekes, hogy ezeknél a szabadkereskedelmi zónában bejegyzett cégeknél is szoktak adni úgynevezett tartózkodási engedélyt tulajdonosnak és munkavállalóknak is maximum 3 évre, de van, amikor csak 2 évre szokták ezt kiadni, és a mostani változási csomagban az is benne van így a 100%-os külföldi tulajdonlás mellett a helycégek esetében, hogy ezeket a tartózkodási engedélyeket is ki fogják tolni. De majd erről a kollégám részletesebben tud beszélni.
Az adózásról mit tudunk, mert nem véletlenül népszerűsége ugye az övezetnek, mint hogyha nem lennének túl terhelve nagyon a vállalatok adókkal.
Igen, első körben az fontos kihangsúlyozni, hogy magyar szempontból nem minősül offshore helyszínnek az emlésségek, ugyanis kötöttek Magyarországgal adóegyezményt. És innentől fogva mondjuk azt, hogy a jelenlegi magyar jogszabályi keretek között nem minősül alacsony adókulcsú államnak az emírségek. Amit viszont nagyon sokan tudnak róla, ugye, hogy nem éppen a magas adózásról híresek, nincsen társasági adó, nincsen személyi jövedelemadó, nincsen járulék, tehát innentől fogva, hogyha mondjuk megállapodsz a munkáltatóddal egy munkabérben, akkor nem kell bérkalkulátorral nézegetni, hogy pontosan mennyi lesz a nettót, hanem ami a szerződésben szerepel, akkor annyit meg fogsz kapni. Bár két emírség, Dubaj és Abu Dhabi bevezette, hogy egy fix összegű egészségbiztosítást most már kell majd fizetni az alkalmazottak után, de hát annak is elhanyagolható a mértéke. Tehát tulajdonképpen sem ilyen nyereségadóval nem kell számolni. Annyi változás van, hogy az idei évtől bevezették az áfát, aminek 5% a mértéke, ami szintén azt lehet mondani, hogy az elviselhető kategória.
Pontosan. Gyanítom, hogy az a tevékenységi körök, azért itt is vannak ilyen eltérések a 35 free zone-on belül. Tehát amit elmondtál, gondolom, ez azért valahol általános, de azért vannak ilyen kis nüansznyi differenciák az adózásban.
Vannak szakosodott free zone kis, például van a Dubai Media City, vagy van olyan részleg, amely kifejezetten internetes cégekre szakosodott, és alapvetően próbálják az adott cégeket oda csábítani, akik azon a területen dolgoznak, mint ők. Viszont van olyan emírség, ahol meg csak egy free zone létezik, és oda pedig bárkit várnak, aki szeretne ott létrehozni vállalkozást.
Tehát a térség vonzerei, ezt itt kiismerítettük, tehát ez az összes plusz, tehát az adózás az, amiért oda mennek a vállalkozók, vagy vannak egyéb dolgok is, amiért érdemes lehet figyelni?
Alapvetően azért lássuk be, hogy az elmúlt időszakban az arab világ legfontosabb pénzügyi központjává vált. A luxusipar, azon kívül pedig számos IT vállalat is megjelent már abban a térségben.
És akkor ezzel együtt természetesen turisztikai célponttá is vált.
Nem utolsó sorban ezt is sikerült elnyerni maguknak ezt a címet, és azért ne felejtsük el, hogy ha például valaki akár dél-kelet-ázsiai üzletemberekkel is szeretne találkozni, és ő Európából indul, Dubaj az mindig egy ilyen köztes találkozó pont, ahol nagyjából azért a legtöbb üzletember megfordul, és ugye nem titkolt szándéka volt az arab világnak is, hogy mondjuk Hongkong és Szingapúr mintájára ők is létrehozzanak egy saját pénzügyi központot, ahol ténylegesen olyan a szolgáltató szektor, amire szüksége van az üzleti életnek.
Hogy lehet egyébként ott létezni, meg beutazni? Mi a helyzet a vízummal, tartózkodási engedélyekkel? Mi van, hogyha tényleg vállalkozóként megyek?
Hát erre nagyon odafigyelnek azért, hogy ki mehet be az országba. Például magyar állampolgárok beutazhatnak 90 napra, és előzetesen nem kell vízumot kérniük a kiutazáshoz. De hogyha valaki már szeretne vállalkozni, és akkor egy üzleti célú tartózkodási engedélyt fog kapni, hogyha céget is alapít, de ezt megelőzi egy átvilágítás. Tehát van egy biztonsági ellenőrzés, és ezt követően pedig, ha kimegy az illető, akkor szükség van arra is, hogy egy orvosi vizsgálaton vegyen részt, hiszen nem szeretnék, hogy bármilyen fertőző betegséget bevigyenek az országba, vagy például olyan betegsége legyen, ami után mondjuk az állam nyakán marad. Hozzáteszem, hogy azért az egészségbiztosítás szintén fizetős rendszerben működik, hiszen ugye adókat nem nagyon kell fizetni, de ennek ellenére nem szeretnék, hogy olyanok bejöjjenek az országba, akik nem hasznos részesei lesznek a társadalomnak, és éppen ezért olyan nincsen, hogy akkor én csak kiköltözök az emírségekbe, aztán keresek munkát magamnak, hanem kifejezetten vagy vállalkozás alapítási céllal, vagy munkavállási céllal kell menni, és akkor már megvan a munkáltató, aki munkát ad az illetőnek.
Cég alapításhoz alaptőke követelmény van-e? Tehát van-e olyan minimum, amivel létre lehet hozni egy ilyen társaságot?
Ez teljes mértékben változó.
Ez is változó.
Vannak olyan szabadkereskedelmi zónák, ahol ezt előírják, van, ahol ezt nem írják elő, tehát ezt mindig az adott frizón válogatja. Meg hát ugye vannak a mainland companyk, amiről beszéltünk, ugye, hogy megengedik majd a 100%-os tulajdonolást. Ott is egyébként, hogy így neveztem ezt a kategóriát, azon belül is van KFT-nek megfelelő, meg BT-nek megfelelő cégforma is.
A Crystal Worldwide Dubai irodájának vezető jogtanácsosát tárcsáztuk, dr. Kaposi Gergelyt. Jó reggel, szervusz!
Szép jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Na hát itt adtunk egy általános képet Magyar Csabával Dubajról, adózásról, pénzügyekről, vállalkozásról. Egy kicsit így a vízum kérdésre, vízum szabályozások, illetve a lehetséges változásokról nézzünk egy-két dolgot, mire lehet számítani, milyen változások lesznek ebben.
Igen, egy készet elfogadott törvényjavaslat az, ami most aktuális, ugyanis az alapján bizonyos szakemberek, vállalkozók, illetve kiemelkedő tanulmányeredményt felmutatni tudó diákok 5 vagy akár 10 évre is kaphatnak majd az év végétől tartózkodási engedélyt. Régóta beszélt téma már a letelepedés intézményének a bevezetése, és úgy gondolom, hogy itt a 10 éves vízum kiadása is ebbe az irányba mutat. Csak egy példaként, hogy érthetőbb legyen, eddig akár egy vállalkozó, aki már milliárdokat befektetett itt Dubajban, és mondjuk 40 éve él itt a családjával, ugyanúgy 3 évente kell, hogy vízumért folyamodjon, mint aki most él mondjuk elsőként.
Aha, ez a bizonyos szakemberek köre, ez egy ilyen lista, amin gondolom nyilván az ő érdeküknek megfelelően, ahol szakember hiány van, olyanokat várnak szívesen.
Még a részletszabályozások nem kerültek napvilágra, úgyhogy nehéz azt megmondani, hogy mi lesz az a tényleges kör, aki majd élvezheti ezt a 5 vagy 10 éves tartózkodási engedélyt, de teljesen egyértelmű, hogy ugye a világon mindenhonnan szeretnék a kiváló szakembereket ide csábítani, ezzel is vonzóbbá téve a környéket.
Világos, hogy a vállalkozókat is beemelték a törvényjavaslatba, ez hogyan befolyásolhatja ez a döntés a befektetői kedvet az emírségekben?
Hát igen, azzal, hogy bekerültek, ugye teljesen egyértelmű, hogy a jelenleg is a gazdaság egyik motorjaként tekintendő üzleti szféra az, aminek kedvezni akarnak. Hogyha egyszerűen akarnám a kormánynak az üzenetét megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ha hozzá tud tenni a jelen vagy a jövő fejlődéséhez, akkor köztünk van a helyed.
Aha. A külföldi tulajdonban lévő részek rész arányának változása, tehát ez a bizonyos 100%-os szabály, ez hogyan alakulhat?
Jelenleg az úgynevezett helyi cég alapításához és működtetéséhez 51%-os részesedést kell biztosítani egy itteni állampolgárnak, aki egy partner lesz a cégben. A vízumszabályozás mellett ez is változni fog, és az év végétől már 100%-os külföldi tulajdonban lévő helyi cégek alapítására is lesz lehetőség.
Ez érdekes nagyon. Tehát az azt jelenti, hogy akkor bárki külföldi állampolgárként alapíthatott helyi céget majd?
Megint csak azt tudom mondani, hogy a részletszabályozások még váratnak magukra, de egyenlőre igen úgy tűnik, hogy ez lesz az irányvonal.
Aha, mi lehet a döntés vagy a javaslat hátterében? Miért éri ez meg nekik? Miért jó nekik?
A kérdéskör több összetevős, én azzal kezdeném, hogy jelenleg az emírségekben 9 millió külföldi él, akik a vagyonuk bizonyos részét külföldön tartják, hiszen nyilván tudják, hogy egyszer haza kell menni. Csak egy érdekes adat, hogy a 2017-es évben ezek a külföldi munkavállalók 45 milliárd dollárt kerestek itt. A 10 éves vízummal és azzal, hogy 100%-ban lehetnek majd tulajdonosok a vállalkozók, sokkal több pénz fog itt maradni az országban, és hát a gazdaságra gyakorolt hatását, ugye ezt nem kell szerintem lecsetelni. A másik pedig, amit meg lehet említeni, az ingatlan piac, ugye aki járt már Dubajban, az nagyon jól tudja, hogy az építkezések azok három műszakban folynak megállás nélkül, azonban ugye a rengeteg épületre, irodára, lakásra felvevő piacot is találni kell. Én azt gondolom, hogy a vásárlási kedvet a jövő tervezés szilárdabbá tétele minden bizonnyal növelni fogja.
Uh-huh. Ez, hogy egyszer haza kell menni, ez most így van, így lesz-e mindig, vagy van-e mód valahogy állampolgárságot szerezni ott?
Jelenleg nincs törvény az állampolgárság megszerzésére, sőt, még egy emirátusi állampolgárral való házasság sem jelent feltétlen jogot az útlevél megszerzésére. Csak egy érdekes példa, hogyha például egy helyi állampolgár nő házasodik egy külföldi állampolgár férfival, akkor a gyerekeik a muzulmán jog alapján fognak majd állampolgárságot idézőjelesen örökölni, és ugye ez az apa joga, tehát külföldi állampolgárság lesz, és ez a furcsa helyzet fog előállni, hogy egy emirátusi nő gyermekei nem lehetnek itteni állampolgárok.
Hú, ez tényleg érdekes. Na, hát izgalmas kérdések ezek. Köszi szépen a bejelentkezést onnan a helyszínről, és hát jó munkát kívánunk, szép napot.
Én köszönöm, egy szép napot kívánok.
Szervusz. Dr. Kaposi Gergellyel, a Krisztál Völgyvágy Dubai irodájának vezető jogtanácsosával beszélgettünk.
És most vissza a stúdióba dr. Magyar Csabához.
Így van, hát jó helynek tűnik, tehát ott el lehet molyolgatni, vállalkozgatni. Milyen nagy dobásra lehet készülni, aki esetleg pont most fontolgatja, hogy körülnéz arra felé?
Hát most kifejezetten a Dubai Expo 2020 lesz a legnagyobb dobás. Ha esetleg látta már valaki a logóját, vagy a beharangozó videóját, akkor úgy néz ki, hogy két kéz ugye szívet mutat, aha, mint ahogy lehet látni néha, hogy a játszótéren az anyukák a homokozóba, a kislányunk, amikor játszik, igen, akkor egy ilyen szívecskét formáznak nekik üzenvén, hogy ott vannak a közelben. Ugyanez lesz a logójuk, annyi különbséggel, hogy az egyik kéz egy robotnak a keze, míg a másik kéz pedig egy emberi kéz. Tehát egy ilyen, és természetesen azért Dubajhoz méltó módon az egy aranyszínű robot kész, tehát mint hogyha 3PO-nak a kezét rakták volna.
Jó, hát más fémet nagyon nem is ismernek.
Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a robottechnika lesz az egyik kiemelkedő része, illetve ugye ott akarják majd csúcsra fejleszteni az önvezető autót is.
Aha.
És hát éppen ezért mindenki, aki mondjuk a Dubai Expo 2020-ban részt tud venni, az biztos, hogy nagyon sok embert meg tud szólítani, hiszen több mint 25 millió turistát várnak 2020-ban.
Tehát akkor gondolom, kiállítóként is érdemes lehet megjelenni, de akár körülnézni, hogy a kiállítók között.
Egyértelmű, hát valószínűleg már most érdemes lefoglalni a repülőjegyeket, hogyha valaki 2020-ban szeretne kimenni, bár most is elég sűrű mennek ki Budapestről is járatok. De azt mondom, hogy azért ez egy olyan üzleti lehetőség, amit kár kihagyni, hiszen ott aztán most tényleg mindenki meg fog fordulni.
Hát nagyon izgalmas, köszi Csaba, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot neked is.
Nektek is, sziasztok.
Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója volt a vendégünk.
Illetve hát telefonon pedig dr. Kaposi Gergellyel beszéltünk a helyszínről, aki a Dubai iroda vezetője, vezető jogtanácsosa a Crystal Worldwide-nál, úgyhogy nagyon klassz kis beszélgetés és helyi élménybeszámoló is volt egyben.
Egy fontos útinformáció, motorbaleset 6-os főút Ercsi Szászalombatta között torlódás, Ákos írta nekünk, köszönjük szépen.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.